Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
Istennek szent lelke, szállj le most mi ránk, és vezess el bennünket a mi Jézus Krisztusunkkal való élő közösségre. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a mai napon, úgy, amit írva található Máté evangéliumának 5. részében, a 20-tól a 26-ig terjedő versekben. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem újja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvény széki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő drága szent igéjét, azért, hogy lélekben épülhessünk, gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged ennek a hónapnak utolsó vasárnapján, s eléd hozzuk, Urunk, minnyájon az életünket, a szívünket, hiszen bár ennek a hónapnak ez az utolsó vasárnapja, egyikünk sem tudhatja, hogy még hány napunk lesz majd. Egyikünk sem tudhatjuk, hogy szól-e még hozzánk majd az Úr, és amikor a mai napon a gyülekezet pásztora utolsó alkalommal hirdeti közöttünk a gyülekezetébe az Istennek igéjét, Urunk, kérünk téged, hogy a lelkünket érintsd meg a te igéd által, hogy rádöbbenjünk arra, hogy minden alkalmat meg kell ragadni, hogy az ige mondja, még áron is megvegyétek, mert Urunk, minden szó, ami a te szádból származik, az a mi életünk számára gyógyír, szabadítás és öröm. Így könyörgünk, Urunk, hogy te tisztítsd meg a mi szíveinket, gondolatainkat, hogy miközben a te trónod elé visszük a mi lelkünket, engedd meg, hogy megtisztított, tiszta kezekkel, ajkakkal és szívekkel imádhassunk téged. Látod, Urunk, a mi emberi nyomorúságainkat, gyötrődéseinket, képmutatásainkat, könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy előtte tiszták lehessünk Jézus Krisztusért, és ezt a tisztaságot tudjuk kivinni ebből a templomból is, emberi kapcsolatainkba, családjainkba, egész életünkre. Így jöjj, Szentlélek, Úristen, tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket te újítsd meg bennünk. Te áld meg az ige hirdetőnek szívét és ajkát, és könyörgünk, Urunk, önmagunkért is az ige hallgatóiért, hogy a te igéd ne szóljon hiába. Jézus Krisztusért kérünk, te áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amely alapján szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek. Lukács evangéliumának 2. fejezetéből a 14. verset olvasom. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a mai alkalomra erre a úgymond búcsú ige hirdetésre készülődve eszembe jutott egy Petőfi vers, amelyet talán mindannyian ismerünk, a című Füstbe ment terv. Ebből két strófát szeretnék idézni. És jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. És a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán. Fontos pillanatokban, találkozáskor és elváráskor gyakran az ember nem tud megszólalni. Illetve mondhatjuk azt is, hogy nehéz, még ha meg is kell szólalni, nehéz megszólalni. Gyakran olyan némák vagyunk, mint ez a költő által megénekelt jelenetben a gyermek. Nem tudunk mit mondani, és úgy érzem, hogy a némaság gyakran hitelesebb, mint ezer szó. Gyakran az igazi jelentős és fontos dolgok a szavakon túl valósulnak meg és történnek meg. Sokan teszik fel a kérdést, hogy miért az utóbbi időben, és néhány szóval talán azt tudnám erre mondani, bár bennem van a néma szakításnak is a vágya, de mégis szólok. Amit el akartam mondani, ami rám bízatott, azt elmondtam, és tudom, hogy akinek volt füle a hallásra, az meghallotta az üzenetet. Persze a kritikus hang azt mondhatná, hogy még kellene, vagy másképp kellett volna mondani. Amit meg kellett tennem, azt megtettem, úgy érzem. Persze a kritikus hang mondhatná, még lehetne mit tenni, vagy másképp kellett volna tenni. Bárhogy is áll a dolog, úgy vagyok ezzel, hogy valamikor be kell fejezni a mondatot. Különben sem kedvelem a partalan beszédet, a partalan locsogást. Pilinszky szavaival, nekünk magunknak muszáj végül is a présbe kényszerülnünk, befejeznünk a mondatot. Vannak dolgok, amelyeket lehet sokáig ragozni, lehet különböző szempontokból megvizsgálni, de mégis egyszer eljön egy pillanat, amikor pontot teszünk a mondat végére. És ilyenkor nehéz megszólalni. Nehéz megszólalni, és tudjuk, hogy mennyire hiteles lehet egy ilyen helyzetben akár a némaság, és lehet, hogy a szavakhoz és a túl sok szóhoz szokott ember ezt nehezen érti meg, de még a néma szakítás sem eredménytelen és hatástalan. Hiszen a leghitelesebb néma szakításnak is van hatása. Erről és egy kicsit a gyülekezettel való kapcsolatomról is szól Pilinszkynek egy másik költeménye. A tengerpartot járó kisgyerek mindig talál a kavicsok között egyre, mely mindöröktől fogva az övé, és soha senki másé nem is lenne. Az elveszíthetetlent markolásza egész szíve a tenyerében lüktet. Oly egyetlen egy kezében a kő, és vele ő is olyan egyedül lett. Nem szabadul már soha többé tőle, a víz megfordul, s messze elhajítja. Hangot sem ad a néma szakítás, egy egész tenger zúgja mégis vissza. A néma szakítás lehetősége ellenére a kereteket megtartva búcsú igehirdetésben búcsúzok. Néhány gondolattal szeretném, hiszem, hogy Isten üzenetét a testvérek szívére helyezni. A karácsonyi angyali szózatot hallhattuk alapígeként, aminek a teljes korrekt fordítása, amely egyébként a lábjegyzetben is megjelenik. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akarat embereinek. A jó akarat embereiről, az ő békességükről, és a mi jó akaratunkról szeretnék szólni a mai alkalommal. A jó akaratot kifejező eredeti szó a gondol, vélekedik igéből ered. Tehát azt jelenti eredetiben ez a szó, hogy aki jót gondol, aki jól vélekedik, aki jó szándékú, vagy mondhatnám azt is, hogy aki jó hiszemű. Mert hát mindent legalább kétféleképpen lehet látni. Minden eseményt, minden történést, minden időszakot, minden embert kétféleképpen lehet szemlélni. Egyrészt meg lehet látni benne a jót, meg lehet benne látni a jó lehetőségét. És hozzáteszem, hogy ez az, amit Isten is bennünk lát. A másik lehetőség az az, hogy csak a rosszat, csak a kivetni valót, a megváltoztatni valót, a negatívot veszem észre. Hiszem, hogy az igazán megszabadított és megtisztított szív, igen, Isten szemével lát. Így kell látnunk egymást, Isten szemével. Így kell jó akaratulag, jó hiszeműleg, a jót gondolva, a jót feltételezve élni, lenni közösségeinkbe, kapcsolatainkba. Mert ha nem, akkor jön a métej, akkor jön a harag, a rossz gondolat, a gyűlölködés, a rossz hiszeműség. Igen, a megtisztított szív Isten szemével tud látni. A Krisztusban megmosatott emberélet tud látni jót. Még abba is, és azokba az helyzetekbe, emberekbe is, amelyről talán egy felszínes ítélet alapján azt mondanánk, hogy ez kivetni való. Mert Isten ezt látja bennünk. Ő nem a negatívumot, ő nem a rossz dolgokat, ő nem a hibáinkat, ő nem a vétkeinket nézi, hanem azt nézi, hogy mi lehet belőlünk, hogy mivé válhat a mi életünk. És ilyen szeretet nélkül nincs előrelépés ebbe a világba. Ilyen szeretet nélkül a gyermeknevelésben sincs előrelépés. Mert hát minden szülő a legjobbat látja bele a gyermekébe. Nyilván ezek kis földhöz ragadt gondolatokban fogalmazódnak meg, hogy majd a gyermekem orvos lesz, majd mérnök lesz, majd jó állása lesz, majd olyan dolgot fog tenni, amit nagyon szeret, olyan munkája lesz, majd gazdag lesz, szép felesége vagy férje lesz. Az ember mindig a legjobbat próbálja belelátni azoknak az életébe, akiket szeret. Isten is ezt látja bennünk. Olyannyira ezt látja és ezt látta, hogy minden emberért elküldte az ő egyszülött fiát. És nem azt mondta, hogy csak a zsidókhoz, vagy csak a magyarokhoz, vagy csak a rómaiakhoz, hanem az egész világ üdvözítője lett. Ezért mondja az Úr Jézus a szereztetési igében, amelyet felolvastam az imént, menjetek el a föld végső határáig. Menjetek el mindenkihez. Ezt látja bennünk a jót, a jó lehetőségét az Úr Jézus. Ezt látta a golgotai latorban is. Milyen különös volt az a jelenet. Egy köztörvényes bűnöző, ott van a kivégző helyen, ott leheli éppen ki a lelkét, és az Isten meglátja benne a jót. Akiben a környezete csak rosszat látott, olyannyira, hogy kivégezték. Isten benne is meglátja a jót. Azonban nem olyan egyszerű ez, és nem olyan egyszerű a jót meglátni, mert úgy van ez, kedves testvéreim, hogy a mi szemünk előtt, akár szemüvegesek vagyunk, akár nem vagyunk szemüvegesek, van egy lencse. Egy olyan lencse van a mi szemünk előtt, ami nem látható. És egy kicsit furcsa, talán képzavar lesz most, amit mondok, a mi szívünk lencséje van a szemünk előtt. A mi szívünk lencséjén keresztül szemléljük ezt a világot. És itt jön el a lényeg. És itt jön el a legfontosabb kérdés. Milyen a mi szívünk, amin keresztül nézünk? Egy régi történetet szeretnék elmondani, arról, hogy mennyire a szív függvénye a jó vagy éppen a rossz meglátása. Talán már idéztem ezt a történetet itt a templomban. Öreg bölcs üldögélt a Korinthoszba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tart a beszédben egyedet vele. Milyenek itt az emberek, tudakolta. Hová valósi vagy? Kérdezett vissza az öreg bölcs. Aténi vagyok. És felétek milyen nép lakik? Kérdezte tovább az öreg. Hát tudod, rettenetes társaság, mint csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan. Hát nincs szerencséd. Korinthoszban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni, mondta az öreg. A vándor búson folytatta tovább útját. Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak ott. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Aténből jött. Neki is feltette az öreg a kérdést, hogy ott milyenek az emberek. Nagyszerű emberek élnek ott, barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek. Válaszolta nem kis büszkeséggel az utas. Nagy szerencséd van, Korinthoszban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd, mondta az öreg bölcs. A vándor vidáman fütyülésze folytatta útját a város felé. A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember. aki gyakran időzött az öreg bölcs társaságában. Felháborodottan jegyezte meg, nagyot csalódtam benned. Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy. Az öreg bölcs mosolyogva csillapította. Tévedsz, fiatal barátom, tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni, de akinek a szívét jó indulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál. Eddig a történet. És talán egyet érthetünk az üzenetével, hogy a szívünkön keresztül szemléljük ezt a világot. És hogyha már a szívnél járunk, énünk közepénél, akkor gondoljunk Jézusnak a szavaira, aki a hegyi beszédben nem úgy magyarázza a 10 parancsolatot, hogy ha vétkeztél, akkor bűnhődnöd kell, és ez és ezt elköveted, akkor az bűnt jelent, hanem azt mondja a felolvasott igében és a hosszabb ige szakaszban, hogy el kell menni egészen a bűnöknek a gyökeréig, le kell szállnunk egészen a szívünk mélyéig, és hogyha odáig leszálltunk, akkor tudunk változtatni és jobbítani a mi életünkön. Igen, nem azt mondja az Úr Jézus, hogyha vétkeztél, bűnhődnöd kell, hanem ehelyett azt mondja, hogy nézzük meg, honnan ered te vétked. Mi a gyökere? Mi a fogantatási helye? És amikor ezt teszi, akkor a szívre tapint rá. Igen, úgy áll meg az Úr Jézus mellettünk, hogyha közelbe engedjük, persze csak akkor, hogy rárakja az ő kezét a mi szívünkre, és érzi és tudja, hogy milyen a mi szívhangunk. Tudja, hogy hogyan dobog. Tudja, hogy mi dobogott. Milyen szándék, milyen vélekedés, milyen indulat, milyen gondolat. Az emberek elől sok mindent el lehet parázsolni. De ő mindent lát. Békesség a jó akarat embereinek. Sokat panaszkodunk a felgyorsult világra, nyugtalanságra, békétlenségre, rossz indulatra, irigységre. De amikor annyira gyorsnak és nyugtalannak látjuk a világot, gondoljunk arra, hogy 2000 évvel ezelőtt is 24 órába telt egy nap. 2000 évvel ezelőtt is a fák ugyanolyan gyorsasággal, vagy inkább lassúsággal nőttek. És hogyha ezt végig gondoljuk, rájövünk arra, hogy a nyugtalanság és a békétlenség, ez nem a világból, a felgyorsult tempóból, hanem a mi szívünkből fakad. A mi szívünk van tele olykor békétlenséggel. És olyan ez, mint egy ördögi kör, amelyből talán úgy érezzük, hogy nem lehet kitörni. Mert a bűnös szív békétlenséget gondol. És miután békétlenséget gondolt, rossznak látja a másikat. És miután rossznak látta a másikat, nem érzi jól magát, sem az emberek között, sem a világban. És ez újabb békétlenséget szít és sugároz, ami visszaszáll rá, és még fokozódik a nyugtalansága. Sokan így élik életüket, konfliktusaikat. Sokan így élik le azt a 70-80 vagy 90 esztendőt, amelyet kapnak életajándékként. Isten azonban karácsonykor azért küldte az ő angyalait a betlehemi mező egére, és azért mondta, hogy jó akaratú embereknek békességük lesz, mert ki akar bennünket szakítani ebből az ördögi körből. Meg akarja tisztítani a szívünket, és azt akarja, hogy a jó akarat emberei békességet találjanak. Békességet 2000 évvel ezelőtt, békességet most is, ebben a pillanatban is. Isten békét kínál. Kiknek kínálja? A jó akarat embereinek. Ez a mi oldalunk. Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy csak ők kapják meg a békességet. Csak a jó akarat emberei. Gondoljunk az Úr Jézus életére. Vajon kik voltak azok, akik befogadták őt, befogadták az örömhírt? A kritizáló farizeusok, az önhiti írástudók, a gőgös papok, azok, akik nem jó hiszeműen tekintettek Jézusra. Nem, nem ők, hanem azok, akik nyitottan, jó akaratúan viszonyulnak hozzá. Milyen beszédes ez a jelenet is. Nagyon sokszor karácsonyi műsorokkor megszokták énekelni, vagy verssel elmondják a gyermekek, hogy az angyalok nem palotákba jelentek meg. Nem az írástudó műhelyekbe, nem a jeruzsálemi templomba, hanem hol? kint a legegyszerűbb, legszegényebb, leongyolódottabb embereknek, pásztoroknak. És vajon miért nekik? Mert rájuk érvényes az angyali szózat, békesség a jó akarat embereinek. És azt mutatja ez, és az egész evangélium erről beszél, hogy gyakran a jó szándék, a jó vélekedés nem iskola kérdése, sőt, a magas iskola, a magas tudás és a magas önhittség gyakran gőgössé, bezártá tesz. Gyakran méricskéli, megítéli, kategorizálja a másik embert. És hogyha a tanítványok közösségére tekintünk, akkor láthatjuk, hogy ott is nagyon sok egyszerű ember volt. Kézművesek, halászok, egyszerű falusi emberek. Azért, mert bennük volt meg a jó akarat. Mert ők tudtak nyitottan reagálni arra, ami Jézus üzenete volt. Akár hiszük, akár nem, a mai farizeusok, az ortodox zsidók ugyanazokat az érveket használják, mint Jézus idejében. Ennyire mozdíthatatlan az ő életük, és mozdíthatatlan az ő hitük. Ennyire nem tudtak megnyílni az Isten kegyelmének. Ennyire kritikusan szemlélték Jézust. Folyamatosan vitatkoztak vele. Végig. Az ő egész útján azt láthatjuk, hogy vitatkoznak az írástudók és a farizeusok Jézussal. Vitatkoznak, mert nem látták meg benne a jót, mondhatni azt, a legfőbb jót nem látták meg benne. És ez a mai Jézussal is, és a mai hallgatókkal is a helyzet, kedves testvéreim. Ha jó szándékkal állsz az evangéliummal, ha jó szándékkal állsz az evangélium hirdetőjével szemben, nem magamra értem ezt, kedves testvéreim, tehát nekem ez az utolsó szolgálatom már itt. Ha jó szándékkal állsz bárkivel, aki erre a szószékre, vagy bármelyik szószékre feláll, és amely Isten tiszteletre elmész, akkor kapsz üzenetet. És tudom, hogy nagyon sokan tapasztaljátok ezt. Ha jó szándékkal tekintesz rá, akkor békességet és örömet fogsz hazavinni magaddal. A kritikával, a méricskélve, ha rossz indulatúan, ha gőgösen, akkor akár aranyszájú Szent János is prédikálhat, mégsem kap semmit, és csak fokozódik a békétlenség. De igaz ez az emberi élet minden területére, akinek a jó vélekedés az alapállása, aki jó hiszeműen áll az emberekhez, lehet, hogy csalódik, lehet, hogy átverik, lehet, hogy sérül, lehet, hogy manipulálják, de az igazi békesség megmarad a szívében. És most jön a legkényelmetlenebb és talán legkellemetlenebb kérdés, azért, mert ránk vonatkozik, mi van a te szívedben? Jó akarat vagy rossz indulat? Jó vélekedés vagy kritika? Jó hiszeműség vagy borulátás? És még mielőtt kezdenénk szokásunkhoz híven másra telelni a felelősséget, el kell mondjam, hogy a te döntésed az, hogy melyik alapállást választod. A te döntésed az, hogy annyira engeded-e Krisztus az életedbe, hogy megtisztítsa a szívedet, és meglátod a másik emberben Isten szemével a lehetőséget, vagy érveket kezdesz gyűjteni arra és azért, hogy őt ne jó színben ásd. Mi a te döntésed? Senki nem fog helyetted dönteni. A békesség útja, amely Krisztusban megvalósult, isteni akarat, vagy a békétlenség útja. Békesség a jó akarat embereinek. De mi is ez a jó akarat? Mi ez a jó vélekedés? Mi ez a jó hiszeműség, amellyel viseltetnünk kéne? Nagyon egyszerű tényeket kell elfogadnunk és megélnünk. Az ilyen egyszerű tény, amelyről már talán utalás szinten szóltam, hogy Isten szemében mindenki a mennyország várományosa. És talán egy kicsit furcsán fog hangzani, amit mondok, de a mennyország várományosa még az ellenfél is, a gonosz szomszéd, a kibírhatatlan munkatárs, a mennyország várományosa a zsémbes öreg és a bolond fiatal is, sőt, még a cigány is, de még a homoszexuális is, meg a gyilkos is. Lehet, hogy botránkoztató, amit mondok, de én úgy tapasztaltam meg, és úgy éltem meg az Istennel való kapcsolatot, hogy számára mindenki a mennyország várományosa lehet. Ő ezt látja. Ezt a legjobb célt és legjobb kimenetelt látja az emberek életében. Persze mi aggathatunk kategóriákat, és mondhatjuk, hogy ezek bejutnak majd, azok nem jutnak be. Bibliából is nagyon sok érvet tudunk gyűjtögetni, hogy a saját kiválóságunkat és mennybe való lakásunkat igazoljuk, de sajnos az Isten akarata az nem erről szól. Ő nem az írástudók hitrendszerben megvalósuló igazságára mutat rá, hanem a krisztusi végtelen szeretetre, amely megnyitja a mennyország kapuját mindenki előtt. Na most már csak az a kérdés, hogy mi ezzel tudunk-e azonosulni. El tudjuk-e fogadni azt, hogy Isten ilyen tágkeblű? El tudjuk-e fogadni azt, hogy ő azt az embert is megszólítja, akivel nekem történetesen nagyon rossz a kapcsolatom jelen pillanatban? Mert őt is megszólítja, és őt is táplálja, és ma reggel őt is felébresztette, és tart az ő életében is a kegyelem. Azért annyira fontos ez, kedves testvéreim, mert hogyha ezt nem tudjuk megélni, akkor sorozatosan a közösségeinkbe, akár a családunkba, akár a gyülekezetbe, konfliktusokba fogunk ütközni. És akkor nem fogjuk érteni, hogy miért nem tudom szeretni a másikat. Miért nem tudok pozitív lenni az ő irányába. Miért van harag a szívemben, annak ellenére, hogy én hívőnek tudom magam. Békesség a jó akarat embereinek. Hogyan viszonyulsz a fele barátodhoz? Mocsár vagy nekik, vagy termőföld? Igen, ez is egy döntés és választás kérdése. Mi vagyok én a másik ember számára? Mi vagyok én a szeretteim számára? Mi vagyok azok számára, akikkel találkozom nap mint nap? Mocsár, vagy termőföld? Mert hát milyen a mocsár? A mocsár egyrésztről egy ingatott talaj, erre nem lehet építeni. A mocsár olyan, hogy lehúz. Sőt, amit lehúzott, azt meg is rothasztja és megfullasztja. Ez a mocsár. A termőföld az egy jól kiszámítható, stabil talaj. A termőföld táplál, éltet és felemel. Mocsár vagy a fele barátodnak, vagy termőföld? A kérdés nem ráadott választ nem én fogom megadni. Neked fogja megadni a Szentlélek Isten. És legvégül szavaim végéhez élve azt szeretném elmondani, hogy a jó akarat legtöbbször néma, legtöbbször nem dicsekszik, nem ítél, nem zengzetes, hanem halk és szelíd, mert tudja, hogy Isten hangjával kell szólni. Kevés szóval és fontos tettekkel jár a krisztusi úton. A jó akarat türelmes, nem sietett semmit. Békesség a jó akarat embereinek. A zsidók régebb és ma is úgy köszöntek, hogy sálom, azaz békesség. Így köszönünk mi is, reformátusok, áldás békesség. Így köszöntötték az örömhírt hozó angyalok a pásztorokat is, és én is így köszönök el ettől a gyülekezettől, ezt kívánva, hogy valósuljon meg minden kedves testvérem életében, és a gyülekezet egész közösségében. Békesség a jó akarat embereinek. Amen. Úr Jézus, hálát adunk azért, hogy eljöttél és békességet teremtesz elsősorban a mi háborgó szívünkben, és mennyi utat kínálsz nekünk a békesség eléréséhez. A legnagyobb és legfőbb dolog a bocsánat, a bűnbocsánat. Megbocsátasz nekünk is, és felhatalmazol bennünket, hogy elég tétel nélkül mi is megbocsássunk mindenkinek. De látod, hogy mennyire szűkkebbűek vagyunk. Mennyire önző és mennyire irigy a mi szívünk. Olyanok vagyunk, mint azok a munkások, példázatbeli emberek, akik irigykedtek, akik kevesebb munkáért ugyanazt a bért kapták. Istenünk, adj nekünk olyan látást, amely a te szemeddel tud tekinteni, olyan szívet, amely látásunkat megjobbítja, olyan lelkületet, amely jó akarattal, jó vélekedéssel, jó hiszeműséggel tölt el. Urunk, add, hogy ne kerítsen be bennünket a világnak a gyanakvó, méricskélő, anyagiasító szemlélete. Add, hogy tudjunk mindig lelki látással dönteni, mindennapjainkat eltölteni, embertársainkhoz, szeretteinkhez viszonyulni. Így áld meg, kérünk, mindannyiunk életét, imádkozunk ezért a közösségért. Áld meg a te békességeddel, a jó akaratú emberek békességével. Könyörgünk azokért, akik éppen nehéz helyzetben vannak. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, vagy éppen elhunyt szerettükre emlékeznek. Légy az ő vigasztalójuk. És kérünk, Urunk, hogy maradj velünk a mai napon, add, hogy a templom szentségéből kilépve életünk is szenté váljon, és őrizd meg ezt a gyülekezetet, a te népedet. Annak a nevében kérünk, ki a békesség fejedelme, ki megváltás szerzett mindannyiunk számára, és így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.
Áldás békesség! Kedves testvérek, ha ma valaki először jött volna a Deszka templomba, akkor is hallhatta volna a prédikációból egy időszak, egy életszakasz lezárását, a búcsúzás szavait. Kedves Norbert, tudjuk, hogy földi életünk olyan szakaszokból áll, amelyek bár kapcsolódnak egymáshoz, mégis jól szétválaszthatók. A te tetemvári időd 2004-ben kezdődött a Jókai iskolában, majd 2007-ben ünnepként éltük meg beiktatásod napját. Lelkészi hitvallásod így fogalmaztad meg. Együtt lenni, szolgálni, épülni és építeni Isten közösségében. Magadat ehhez tartva építetted ezt a gyülekezetet és az iskolát. Hálás szívvel mondok ezért köszönetet neked és téged segítő családodnak. Pál apostol korintusbeliekhez írott első levele 14. részéből 8 verssel szeretném a gyülekezet szívébe ajánlani a Deszka templomban végzett munkádat. Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Mert senki sem érti, ha nem lélekben beszél titkos dolgokat. Aki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi, de aki prófétál, a gyülekezetet építi. Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de éneklek az értelemmel is. Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképpen fog a te hálaadásodra áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz. Mert jól lehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból. Atyám fiai, ne legyetek gyermekek értelemben, hanem gonoszságban legyetek gyermekek, értelemben pedig érettek legyetek. A 2007. évi ünnep után ma ünnepélyesek vagyunk, bár egyáltalán nem mondhatjuk, hogy ünneplünk. Nehezen fogadtuk el, de megértettük döntésedet, amihez majdnem egy éves lelki örlődéssel teli út vezetett. Látható, szavaidból, cselekedeteidből érezhető volt vívódásod. Voltak és vannak bíztatóid, akik megpróbáltak imádsággal is átsegíteni ezen a kritikus időszakon, és maradásra bírni, kitartásra kérni. Istentől való döntésed után egy új szakasz kezdődik életedben. További tevékenységedhez támaszul, újra csak Pál apostolt hívom, most a Timóteushoz írt második levele negyedik részéből. Kérlek azért, az Isten és Jézus Krisztus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök. És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj az evangélista munkáját, cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Isten áldjon munkádban, adjon családodnak is szeretetteljes, sikeres életet. Most útravalóként fogadd el a gyülekezettől ezt a kis ajándékot. Hallgassuk most meg az énekkar köszöntését. Köszönjük szépen az énekkar köszöntését. Most pedig a Kövess engem kör tagjai szeretnék énekkel köszönteni lelki pásztorunkat.
Az ének előtt egy pár szót is szeretnék szólni, illetve egy kis ige szakaszt olvasni. Köszöntésképpen szeretnénk ennek a kis csoportnak, a Kövess engem körből vagyunk itt néhányan, illetve az ifiből is, az egyik ifiből is vannak, akik segítenek majd az éneklésben, és mi a szeretetünket szeretnénk továbbadni, de én hiszem azt, hogy ez, amit mi most próbálunk továbbadni, az a gyülekezet többségének a szeretetét is tükrözi, a presbítérium többségének a szeretetét is tükrözi, ebben szeretnénk bátorítani. A ige, amit szeretnék olvasni, a János evangéliumából, a 21. rész 19. versétől 22-ig. Ezután azt mondta neki, mármint Jézusról van szó, Péterhez szól, kövess engem. Péter pedig megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki azon a vacsorán az ő keblén pihenve megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Ezt a tanítványt látva Péter így szólt Jézusnak, Uram, hát ezzel mi lesz? Azt mondja neki Jézus, ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg én eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Körünknek a neve is ez a kövess engem. Elsősorban mindenképp azt jelentette, hogy Jézust szeretnénk követni. És vannak olyan helyzetek, amikor a hitben lévő emberek is, hogy a másik iránt érdeklődnek, vagy hogy mi lesz, mi van a másikkal, hogy van. És ez nagyon sokszor helyén való. Előtte azt mondja Jézus Péternek, hogy legeltesd az én juhaimat. De vannak olyan helyzetek, amikor nem azzal kell foglalkoznunk, hogy a másikkal mi van, hanem nekünk kell Jézust követni, és ebben szilárdan megállni. Vannak elágazások, útelágazások, ez a mostani is egy ilyen, legyen ez velünk, mindannyiunkkal, hogy Jézusra nézzünk ebben a helyzetben is, és lelkipásztor testvérnek. És ezt kívánom, te kövess engem, Jézust. Egy énekkel szeretnénk még köszönteni.
Az Úr gondol ránk, az Úr gondol ránk, és ő megállt. Az Úr gondol ránk, és ő megállt.
Az Úr gondol ránk, az Úr gondol ránk,
az
Hát azt kell mondjam, hogy nem csak az Úr gondol rátok, hanem én is, meg fogok is gondolni rátok. Köszönöm szépen a köszöntéseket. Néhány gondolattal reflektálnék, illetve elmondanám, hogy mi van bennem így a mai istentisztelet végeztével. Elsősorban el szeretném azt mondani, hogy köszönöm a köszöntéseket főgondnok úrnak, gyülekezeti kórusnak és a kövess engem kamara kórusnak is. Köszönöm. Aztán azt is el szeretném mondani, hogy hálás vagyok ezért az időszakért, ezért a 3+6 évért, amelyet ebben a gyülekezetben tölthettem. Hosszasan lehetne sorolni tényleg, hogy milyen jó dolgokat kaptam, akár lelkileg, legfőképpen lelkileg, nekem ez nagyon fontos volt a hitem fejlődése szempontjából ez a 9 esztendő, de családi életünkben is nagyon sok jó dolog is történt, például a kisebbik gyermekünk, aki most a gyermekistentiszteleten van, itt született Miskolcon. Tegnapi napon a jól ismert zenekar dalát dúdoltam magamba, hogy mindent itt hagyok, mint Miskolc adhatott. Nagyon sok mindent kaptunk itt, és hálás vagyok érte. Akár a Jókai iskolában való nagyon sok kapcsolatot, gyermekeket, akik folyamatosan azóta is tartják velem a kapcsolatot, legalább a Facebookon bejelölnek. Én meg hűségesen visszajelölöm, bár olyan nagyok már, hogy meg sem ismerem őket. Hálás vagyok a Jókai iskoláért, a gyülekezet közösségéért, azért a szeretetért, amellyel fogadott a gyülekezet annak idején, és amellyel hordozott mindvégig ezen az úton. Hálás vagyok a munkatársakért, a lelkipásztorokért, akikkel együtt munkálkodhattam, azokért a lelkészekért, akik most jelen pillanatban is itt vannak, Palástban, azért a lelkipásztorért is, aki eljött ma erre az alkalomra, Orosz István, köszöntöm szeretettel, meg azokért is, akik már nem Miskolcon szolgálnak, tehát én mindegyikükkel való együtt munkálkodásból épültem, és remélem, hogy az az igen, melyet Isten rám bízott, az sok mindenkihez elérhetett, és azért elnézést kérek, hogyha az én gyarlóságom miatt nem ért el, illetve hogyha akaró vagy akaratlanul rossz érzéseket okoztam valakinek, ezért is elnézést kérek. A jövőre tekintve nem szeretem a búcsúzkodást, mert azt gondolom, hogy találkozni fogunk még, és nem hiszem, hogy a kapcsolatok megszakadnak, nyilván egy más élethelyzet lesz a számunkra is, meg a gyülekezet számára is. Ezért inkább előre tekintek, nem egészen addig, hogy a mennyei örökkévalóságban majd együtt leszünk, hanem sokkal kisebb távlatokba tekintek előre. És az eljövendő lelki pásztorral kapcsolatban szeretném mondani, akit még én nem tudok, de szerintem senki nem tud, hogy ki lesz, aki itt ül közöttünk, hogy azt kérem a gyülekezettől, hogy bárki is kerül megválasztásra a gyülekezet által, hogy hordozzák őt imádságban. Ezt kértem annak idején, amikor a beiktatásom volt, és most ezt kérem a még ismeretlen, de jövendőbeli lelki pásztornak, hogy a gyülekezet támogassa és hordozza őt imádságban, legyen olyan legénysége a gyülekezet ennek a hajónak, aki egy szívvel és egy lélekkel figyel és biztatja azt az embert, aki a kormányrúdhoz kerül majd. Mert lesz reménység szerint nem sokára ilyen valaki lelkipásztor. Mert azt gondolom, hogy a hajónk, ez a hajó, amit petenvári gyülekezetnek hívnak, így tud szépen a Szentlélek szelébe belekapaszkodva előre menni és Isten dicsőségére élni. A szavaimat lassan befejezem, köszönök mindent, és én is invitálok mindenkit a szeretett vendégségre, Isten áldását kérem a gyülekezet további életére.